Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Domanics András. Itt a Világtükör, az Inforádió heti külpolitikai összefoglalója, a szerkesztő Fekete Szalóki Zoltán. Műsorunkban szó lesz az Amerikai Helsinki Bizottság Magyarország vitájáról, és arról is, hogy erősödnek a magyar-orosz kapcsolatok. Jó eredmény lenne, ha uniós kötelezettségszegési eljárásig jutnának a negyedik alaptörvénymódosítást ért kritikák, mondta az Inforádiónak Szájer József. A fideszes európai parlamenti képviselő szerint ugyanis akkor legalább már nem csak légből kapott bírálatok, hanem a konkrét paragrafusok képeznék a viták alapját. Sigmond Árpád kérdezte az Amerikai Helsinki Bizottság meghallgatásáról Európába érkező Szájer Józsefet.
Nyilván mindent elkövettem annak érdekében, hogy meggyőzzem a meghallgató feleket arról, hogy érdemes közvetlen forrásból tájékozódni, és ebben a tekintetben szerintem sikerrel jártam. Ugyanakkor a Magyarországgal szembeni támadás az elmúlt hetekben, amelyek ismét felerősödtek, de a korábbiak is, azok olyan mértékűek és olyan kiterjedtek, amelyekkel nyilván nem lehet felvenni egy ilyen egyszeri alkalommal a versenyt. Ráadásul itt is 5-1 arányban folyt ez a küzdelem, tehát semmiképpen sem nevezhető, úgymond kiegyensúlyozott vagy fair pályának. De az már egy előrelépés, amikor bennünket is meghallgatnak, és nem csak másokat, akik közvetett információk alapján mondják a dolgokat Magyarországgal kapcsolatban.
Azt lehetett olvasni, hogy Brent Hartley, az amerikai külügyminisztérium helyettes államtitkára úgy fogalmazott, hogy a magyar kormány a negyedik alkotmánymódosítás elfogadásával megkérdőjelezte tulajdon elkötelezettségét a fékek és ellensúlyok, valamint az intézményi függetlenség iránt, sőt valaki Frankenstein szörnyéhez hasonlította a Fidesz által kialakított alkotmányos berendezkedést.
Hát az első észrevétel, amit a külügyminisztérium részéről mondtak el, az tipikus példája annak, amikor nem tudjuk, hogy mire gondolnak. Tehát ha konkrétan megmondaná, hogy az alkotmánymódosítás melyik pontja az, amely szerintük ellehetetlenítik, nehezíti a fékek és egyensúlyokat, akkor mi arra tudnánk válaszolni. Ha arra gondolt, hogy az alkotmánybíróságot érintő szabályok, akkor ott pedig súlyosan téved, hiszen pont az ellenkezője igaz. Az alkotmánybíróságnak ebben a módosításban egyetlen egy jogkerét sem korlátoztuk, kibővítettük, hiszen az alkotmányszöveg eddig nem tartalmazta azt a lehetőséget, hogy közjogi érvénytelenség, vagyis az elfogadásra vonatkozó eljárási szabályoknak a be nem tartása esetén is eljárat az alkotmánybíróság, eddig ilyen joga nem volt az alkotmánybíróságnak. A Frankenstein példára pedig, hát ez szintén ugyanez a kategória, konkrétan nevezze meg, tehát igen, valóban erről van szó, hogyha még konkrétan rákérdezünk arra, hogy akkor melyik intézménnyel van bajuk, akkor nem igen tudnak mit mondani, vagy pedig az érveink erősebbek az övükénél. Éppen ezért ilyen homályos, gyakorlatilag semmit nem mondó, inkább bombasztikus vezércímeket idéző stílusban fogalmaznak. Én mindenkivel hajlandó vagyok vitatkozni, elfogadjuk a kritikát, Magyarország elfogadja a kritikát, ugyanakkor nevezzék meg, hogy konkrétan mi az, amivel bajuk van. Erre is fel egyébként a meghallgatáson a képviselő úrnak, szenátor úrnak a figyelmét, hogy nem lehet úgy beszélgetni fair módon és egyenlő feleként egymással, hogyha az egyik oldalt egy oldalon a kettős mérce alapján megbélyegzik, és aztán utána az információkat kérik rajtunk számon, miközben azt a lehetőséget sem kapjuk meg, hogy tisztázzuk a tényleges helyzetet.
Ön egyébként hogy látja, ugye uniós kritikákat is kapott az alaptörvény negyedik módosítása, gondolja, hogy eljuthat kötelezettségszegési eljárásig valamelyik ilyen kritika?
Hát az már nagyon jó eredmény lenne, mert jelen pillanatban az folyik, hogy mindenféle hangzatos politikusi és újságnyilatkozatok hangzanak el arról, hogy milyen veszélyben a Magyarországon a demokrácia, felelős tisztségviselőktől, de azt én senkitől nem hallottam, hogy aki megnevezte volna, hogy most akkor konkrétan az alaptörvény módosításának melyik pontjával és mi baj van. Eddig nem jutottunk el, ha már egy kötelezettségszegési eljárás lenne, akkor már ott le lehetne ülni és lehetne vitatkozni arról, hogy mi az a konkrét szabály, amely szerintük esetleg uniós jogba, vagy alkotmányos alapelvekbe, vagy bármibe ütközik. Egyelőre ezt a fair játszmának a lehetőségét nem kaptuk meg az unióban. Ezek egyoldalú nyilatkozatok, amelyek olyanokat kérnek számon, amelyek alaptalanok, és hogyha mód lenne rá, hogy leüljünk, és ezeket a témákat végigbeszéljük, ők is belátták, hogy nincsen alapja ennek. Jelentős részben egyébként a szenátusi meghallgatás talán pozitív, vagy a pozitív irányba elmozduló példa erre, hiszen ott konkrét kérdéseket kaptuk, a konkrét kérdésekre kimerítően, hát amennyire egy ilyen meghallgatás lehetővé teszi, válaszolni tudtunk, és ennek értelmében bizonyos pontokat tisztázni lehetett. Most, amikor jövőben ilyen lehetőségek vannak, akkor állunk elébe, és ezeket meg tudjuk oldani. Megjegyzem, hogy erre nem nagyon adott meg a lehetőség. Nagyon gyakran úgy tűnt, hogy mindenkinek a véleményét elfogadják, a magyar ellenzéktől kezdve az újságírókon keresztül, a civil szervezeteknek a nyilatkozatáig, kizárólag azért nem, aki ezt csinálta, aki ezt készítette, aki ezt elfogadta, és aki el tudná mondani az érveket a dolog mellett. Amúgy pedig, hát ez a mostani alkalom pedig különösen felháborító a negyedik alkotmány módosítással kapcsolatban, míg a korábbi kritikákban még lehetett valami fajta konkrét dolog, és ezzel megfogalmaztak bizonyos konkrét kritikákat, most már ilyen nincsen, és nem is nagyon tűnik, hogy volna kedvük, energiájuk, vagy bármilyen módon készségük a bennünket bírálóknak arra, hogy elvigyék ezt abba az irányba, ahol ténylegesen megvitathatók ezek az ügyek tárgyilagosan, és annak fényében, hogy nem csak egymást szintkéző kijelentéseket teszünk.
Szájer Józsefet, a Fidesz európai parlamenti képviselőjét hallották. Több mint 600-an igényelték eddig a székelyföldi diák igazolványt, tudta meg az Inforádió a program ötletgazdájától, Zsigmond Józseftől. A Sepsiszentgyörgyi önkormányzati képviselő szerint sikertörténet a székelyföldi fiataloknak nyújtott ingyenes kedvezménykártya. Gál Ildikó interjúja.
Nagyon fontosnak tartottuk, hogy olyan kedvezményrendszert hozzunk létre, ami már Nyugat-Európában, többek között Magyarországon is működik. Sajnos Romániában ez eddig nem működött, így Székelyföldön sem, és ezt a hiányt próbáltuk meg pótolni azzal, hogy egy háromnyelvű vonalkóddal ellátott kártyát hoztunk létre, még a diákok diák státuszának igazolására teljesen megfelelő.
Milyen kedvezményeket vehetnek igénybe ezzel a székelyföldi diákok?
Székelyföldi diákok elsősorban kulturális intézményekbe, illetve különböző szolgáltatásokhoz jutnak hozzá kedvezményesen, de elkezdve egészségügy, szórakozás, tanulás, szabad egyetemek, nyelviskolák, mindenhol kapnak a felsoroltakból kedvezményt.
Az országukban vagy itt Magyarországon is vehetnek igénybe kedvezményeket?
Jelenleg több a partnerünk, és ez természetes is Székelyföld területén, ahol elfogadó helyek vannak, ugye diákbarát helyek, illetve diákbarát intézmények, de már Magyarországon is lehet kedvezményeket igénybe venni, tehát itt kiemelni a Csodák Palotáját tudnám, de természetesen más intézményekkel is felvettük a kapcsolatot. Reméljük, hogy mondjuk szeptembertől akár a Magyar Nemzeti Múzeumban is kedvezményesen fog tudni belépni egy székelyföldi magyar nemzetiségű diák.
Hányan kérték, hányan igényelték ezt a diák igazolványt, és ők honnan származnak?
Már egy olyan 650 igénylünk van körülbelül a rendszerben, persze naponta, percenként, óránként bővül. A legtöbben egyenőre városokból, tehát Marosvásárhely, Sepsiszentgyörgy, Csíkszered, a Székelyudvarhely, ezek a vezető városok, de már vidékről is vannak igénylések, és megoszlik a négy generáció, tehát az egyetemisták, középiskolások, kisiskolások, 5-8 osztályosok, de mindenik generációból már igényeltek kártyát, a legnépszerűbb az egyetemisták között.
Mennyire sikeres ez a kezdeményezés?
Én gondolom, mint minden, ami hiánypótló és amire igény van, az sikeres. Ez a projekt is sikeres. Ha megnézzük, két hónapja indultunk, és minimális reklámmal, gyakorlatilag minden székelyföldi városból van igénylés, több mint 100 partnerünk van, úgyhogy a rendszer az működik, és igény is van rá. Most kicsit azzal vagyunk lefoglalva, hogy próbáljunk ennek az egésznek pályázatokat nyerni, és finanszírozását megtalálni, hiszen nem akarjuk semmiképpen semmilyen körülmények között fizetősé tenni a diákoknak egyetlen egy szolgáltatásunkat sem.
Zsigmond József, Sepsiszentgyörgyi önkormányzati képviselőt hallották. Egyebek mellett egy magyar kereskedőház létrehozásáról állapodott meg Moszkvában Szijjártó Péter. A külügyi és külgazdasági államtitkár szerint a cél a magyar export jelentős növelése Oroszország irányába. Kaputa Júlia kérdezte Szijjártó Pétert.
Az orosz külügyminiszter helyettessel több a két oldalú együttműködés szempontjából fontos területet tekintettünk át. Először is sorra vettük azokat a kérdéseket, amelyeknek a megoldása a január 31-i Vlagyimir Putyin-Orbán Viktor találkozóból következtek. A két ország stratégiai partnere egymásnak, Oroszország tavaly a harmadik legfontosabb kereskedelmi partnerünk volt, EU-n kívüli országok közül pedig az első. Viszont a kereskedelmi forgalmunk bár meghaladja 11,5 milliárd dollárt, egy 5 milliárd dolláros magyar szempontból negatív szaldót mutat. Ezen a bizonyos moszkvai találkozón a miniszterelnök abban egyezett meg az orosz elnökkel, hogy ezt az 5 milliárd dolláros magyar negatív szaldót megpróbáljuk kiegyensúlyozni, mégpedig a magyar export jelentős növelésével Oroszország irányába, elsősorban a mezőgazdaság és az élelmiszeripar területén. Most ahhoz, hogy ezt 3-4 éven belül végre tudjuk hajtani, egy kereskedőház létrehozására van szükség Moszkvában, amely áprilisban meg is fog nyílni. Ezt a Questor nevű cég hozza létre, mi pedig tárgyalunk a Questorral, hogy a Nemzeti Kereskedőház ZRT milyen együttműködési megállapodást tud kötni velük annak érdekében, hogy ez a kereskedőház is a magyar nemzeti kereskedőházi rendszer része legyen.
A kereskedőház leginkább milyen területen, milyen feladatokat fog ellátni?
A kereskedőház egyik szervezeti egysége a befektetési központ befektetések közvetítését fogja végezni, tehát állampapírokkal és vállalati értékpapírokkal való kereskedést fog folytatni, üzleti és üzletviteli tanácsadást folytat magyar és orosz cégeknek, tehát a magyar cégek számára az orosz piacon való érvényesülés érdekében orosz partnereket, együttműködő feleket keres, valamint piackutatással segíti a munkájukat. Kereskedelmi tevékenységet is fog folytatni a logisztikai raktárbázisa révén, ugyanis az Oroszországba érkező magyar termékek, termények és más áruk deponálása, raktározása és onnan Oroszország különböző részeibe történő továbbítása szempontjából a logisztikai raktárbázis szerepe kiemelkedő lesz, valamint idegenforgalmi tevékenységet is fog folytatni, annak érdekében, hogy minél több orosz turista érkezzen Magyarországra.
Leginkább milyen területeken látják az előrelépés lehetőségét, ugye leggyakrabban az agrárszektort szokták kiemelni?
Alapvetően a mezőgazdaságot, az élelmiszeripart és az ezekhez szorosan kötődő néhány iparágat látjuk alkalmasnak arra, hogy az ezen területeken való export növeléssel egyensúlyba tudjuk hozni a kereskedelmi mérlegünket.
Szijjártó Péter külügyi és külgazdasági államtitkárt hallották. Most hírek következnek, utána folytatódik a világtükör, az Inforádió külpolitikai magazinja. Maradjanak velünk!